Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mostanában az antiszemitizmus témáját dobták be a közvéleménybe. Számomra hit azért is nagy erő, mert emelt fővel beszélhetünk ilyen kényes kérdésekről is. Következő beszélgető társam Lengyel Péter, zsidó családban született és keresztény hitre tért. A messiás hívő zsidók világszerte egyre népesebb csoportjához tartozik. Számomra nagyon érdekes volt, amikor elmondta, hogy éppen a zsidók számára jelent a leginkább hátrányt a mai politikai forgatókönyv, mivel a régi beidegződéseket erősíti meg. Ahelyett, amit elméletileg a vigyáz, antiszemitizmus van jelszóval meghirdetnek, még inkább megerősítik azt a gondolatot, ami a pénzhez, a baloldalisághoz és az erőszakos hatalomszerzéshez köti egyesekben a zsidóság fogalmát. Holott számunkra a Bibliát, az Ószövetséget és a kereszténység gyökereit jelenti Izrael. Lengyel Péter először a József főherceg felesége által támogatott budapesti zsidó misszióról beszélt.
Mária Dorottyának nagyon sokat köszönhetünk. Nagyon nagy vágya volt, hogy ébredés legyen Budapesten. Én úgy gondolom, Isten csodája közbelépett, hiszen három skót misszionárius jött Palesztinából haza. Az egyikük az ugye eltörte a lábát Palesztinában, és a Dunán kellett fölhozni őket, meg kellett állniuk Pesten. Akkor dunalázat kaptak, és itt kellett maradniuk, és ezt hallotta meg Mária Dorottya, és el tudjuk képzelni azt a helyzetet, amikor fölveszi a főhercegnői ruháját, és elmegy egy ütött-kopott hotelba, és találkozik ezekkel az emberekkel, és ők megígérik, hogy hazamennek, és küldenek misszionáriusokat, és ez így is volt, és Mária Dorottya minden támogatást megadott nekik, és így kezdődött egy nagyon fontos felismerés. Úgy érezzük, hogy ez a mi örökségünk, hogy eljuttassuk az örömhírt a zsidó embereknek. A nehezebb olyan emberek felé szolgálni, nyilvánvaló olyan hangot megtalálni, akiknek esetleg a Biblia, Ábrahám, Isák és Jákob istene semmit nem jelent. Nem jelent a Tóra, nem jelent az Ószövetség, gyakorlatilag semmit. Én úgy gondolom, hogy ezt a szolgálatot gondolatokkal vagy fejjel nem lehet megérteni, ezt csak az Atya szívén keresztül lehet megérteni. Ez a misszió azt vállalta fel, hogy közvetít a zsidóság és az egyház között. Nagyon sok félreértés, nagyon sok seb van ezen a néven, hogy Jézus az ő számukra. Most ettől meg kell tisztítani, aki nyilván ugyanannak az Istennek a fia, zsidónak és nem zsidónak egyaránt, illetve a második feladatunk, ami nagyon fontos, hogy az egyházat visszavezessük a gyökereikhez. Tehát ezért örvendetes, hogy hívnak bennünket sok helyre, hogy esetleg a zsidó gyökerekről beszéljek. Tehát nem mondom azt, hogy könnyű, de ma már azért kicsit könnyebb. Nyilván egyedülálló az, ami Magyarországon történik. A apostolok cselekedeteiben van egy fejezet, ugye a 15. fejezet, ahol van a apostoli gyűlés. Ott is lényeges kérdés volt az, hogy a pogányságnak ugye négy dolgot nem szabadott magára venni, viszont egy kérdést azt nem tárgyaltak, hogy zsidónak kell-e pogánnyá válnia. Nem is merült fel ez a kérdés, tehát akkor kiválóan békességben élt például a Jakab féle gyülekezet, ugye Jeruzsálemben, és ugye Pál lett a nemzetek apostola, de hát hogy így ez a kettő identitásban is megfért egymás mellett, és valahogy ezt űzi céljául a messiási hívő mozgalom, ami elkezdődött már a 19. század végén, de inkább ugye két országban erősödik, az Egyesült Államokban és Izraelben, utána pedig Nyugat-Európában. Lehet úgy Jézusban hinni, hogy zsidó marad valaki?
Személyesen, ha megkérdezhetem, hogy hogyan kapta meg ezt a hitet, tehát a Krisztus hitet.
Ateista, mateista családban nőttem fel. Ez a kérdés, hogy valaki zsidó vagy nem zsidó, ez föl sem merült, mert kommunizmus kellős közepén erről nem beszéltünk, sőt anyám meg is tiltotta, hogy egyáltalán megkérdezzem az apámat egyszer arról, hogy mi volt a múltja, honnan jött, ki ő egyáltalán.
De azért mindenki tudta?
Mindenki tudta, csak nem mondta el, hogy miért ne kérdezzem meg, hanem nem ez egyszerűen nem is volt kérdés, és erről nem szabadott beszélni. Később, amikor megtérhettem, majdnem 20 évvel ezelőtt volt, akkor viszont megkérdeztem, hogy kicsoda. És felismertem a megtérésem után Isten népének az örökségét, és hogy éreztem, hogy itt valami nagyon fontos dolog van, amit megkennem, és megkérdeztem, hogy ő kicsoda. Akkor beszélt 3-4 órán keresztül, és akkor mesélte el, hogy az édesanyja hogyan menekült meg a holokauszt idején, viszont az apját és az öcsét azt elvesztette, de mégis egy olyan párbeszéd kezdődött, ami nagyon nehéz mai napig is. Tehát amit Pál is mondott, a zsidónak zsidóvá válok, és nem zsidónak nem zsidóvá, és mindeneknek mindenek ki, hogy valamelyikeket megnyerjem. Ő azonosított azokkal az emberekkel engem, akik a háború idején Magyarországon ugye behitlereztek, nem tudja ezeket hova rakni, de nagyon-nagyon jó viszonyunk van, mert látja, hogy azért így a 20 év az pozitív gyümölcsöket termett, tehát hogy most már nincs ellene. 33 évesen tértem meg. 7 év volt az, amíg én nagyon kerestem. Én nagyon éhes voltam. Én középiskolás koromban is az apukámtól egy csodálatos örökséget kaptam, a könyveknek a szeretetét. Mindig oda küldött a könyves polcot, és akkor így mondta, hogy vegyem le ezt és ezt a könyvet, és akkor abban benne van a válasz. Emlékszem, hogy volt egyetlen egy könyv a könyves polcon, egy fekete kötésű aranybetűkkel rá volt írva, hogy Szent Biblia. És egyszer megkérdeztem tőle, hogy ez a könyv micsoda. És azt mondta, hogy hát azzal nem kell foglalkozni, mert az ilyen vallásos embereknek az algópirinje. Más könyveket olvassak. Na most ez egy kamasz gyereknek nyilvánvaló óriási kíváncsiság volt, és amikor elment otthonról, akkor egyből oda mentem és levettem a könyvespolcról, és elkezdtem olvasni. Érthetetlen volt számomra, de nagyon szép mondatok voltak benne. Éreztem már, hogy valaminek lennie kell, mert nem voltam nagyon-nagyon elégedett. Valami hiányzott, és nagyon-nagyon szomorú voltam sokszor, és sőt, 22 évesen, mai napig sem tudom, hogy miért volt az, hogy a villamoson ültem, és szemben velem szörnyet halt egy ember, és akkor láttam, hogy mennyire törékeny az emberi élet. Vagy hogy éreztem azt, hogy ez az élet, amit élünk, ez nem véletlen, és valaminek kell lenni, és azért elkezdtem nagyon-nagyon keresni, és akkor emlékszem, hogy mindig találkoztam ábrázolásokkal, szobor, részkarc, festmények egy megfeszítettről, és fogalmam sem volt erről az emberről, hogy kicsoda. Úgyhogy végül is az lett az eredménye, hogy letettem a művészet történetet, és a Biblia maradt a kezembe. Akkor elmentem, énekeltem egy kórusban, ahol kiderült, hogy a karnagyom kántor volt, akkor elvitt engem egy paphoz, akinek nagyon sokat köszönhetek, mert gyakorlatilag ővele tudtam egyedül beszélni a természet fölöttiről. De abban a pillanatban, hogy még szomjasabb voltam, még többet akartam, és beleütköztem így egyházi doktrinákba, akkor elmentem adventistákhoz, akkor elmentem ide, elmentem oda, találkoztam azzal a kifejezéssel, hogy Isten élő személy. Akkor már 7 éves bolyongásom véget ért, és találkoztam egy barátommal véletlenül, aki teljesen megváltozott, és ismertem régről. Kérdeztem tőle, hogy hogy van, hogy így megváltoztál, és akkor elmondta, hogy ő hitre jutott, és elmondta az ő történetét, és akkor elhívott engem egy házi csoportba. Elmentem, kiengedtem a szellemi antennáimat, ugye apám öröksége szerint. De végül is már annyira elő volt készítve ez a 7 év, valahogy Isten által, hogy végül is 2 hét múlva igent mondtam Istennek, Jézusnak, és azt ma sem bántam meg. Azt kerestem, hogy hogyan tudok neki a legjobban szolgálni, és a legszebb az a Róma 9:10-11-es fejezete, ahol ugye Pál zsidóként is elmondja, hogy szüntelen az ő fájdalma, tehát azért, hogy az ő testvérei hitre jussanak. Sokszor kérdezik, hogy én zsidó vagyok-e vagy nem, és azt szoktam mondani, hogy tudod mit, ez nem fontos. Én a szívemet találtam meg itt a feleségemmel és azokkal a drága testvérekkel, akik itt szolgálnak együtt. Az áldozattípusból kellene kihozni a zsidóságot. Minden, ami történik, az nem mindig ellenük van. Van egy áldozattípus, bármilyen fajta negatív hang, az az üldözéssel egyenlő, ami igazából nem igaz. Érzem azt mondjuk az apámon, hogy bármifajta negatív jelenség megjelenik Magyarországon, hangok, plakátok, akkor ő egyszerűen azt mondja, hogy második holokausztól fél.
Ezt, hogy valakik egy csöpp esze van, látja, hogy direkt gerjesztve van ez az egész.
Igen, hát direkt gerjesztve, mondtam, hogy akkor beszélgettünk, hogy ez egy ősi kígyó, nagy szerepe lenne, vagy lesz az egyháznak abban, hogy ettől megtisztítsa a híveket is. Szeretném megtudni, hogy az a negatív kép, ami van a zsidósággal kapcsolatban, az igaz-e, vagy pedig nem igaz, vagy egy része igaz, hogy mit köszönhetünk a választott népnek, és mi az, ami rájuk rakódott, mi az, ami nem odavaló, mi az, amiből meg tudjuk őket tisztítani. Ez is a Róma levélben van, hogy az egyháznak féltékenyé kell tenni, vagy más fordításban versengésre kell ingerelni Istennek a népét, ez ott van feketén-fehéren. Ez olyan lesz nekik, mint a halálból való feltámadást. Kiben fogja meglátni Izrael azt, hogy Jézus egy élő Isten, feltámadott és működik, és az a szeretet, amiről már nagyon sok bőrt lehúztunk, az nem csak szólam, hanem valóság is. És ezért szoktam mondani, hogyha nem éljük a hitünket, tehát ha csak beszélünk róla, de nem cselekesszük meg, akkor az egy hiába való dolog. Ha versengésre ingerelné az eklézsia a zsidóságot, akkor felismerni azt, hogy ki az ő megváltója, de tudom, hogy ehhez több könyv kell ez a szolgálathoz, több megértés, több párbeszéd, több megbocsátás, több megbékélés kell, és ezért kell felvállalnunk azt, hogy közvetítünk, a gyülekezet is, vagy a misszió is közvetít a zsidóság és az egyház között, hogy ez a párbeszéd létrejöjjön, és nagyon sok más szervezet is van, nagyon sok magyar szervezet van és egyház van, akik ezt az utat járják, és teszik is a dolgukat, de még több könyv kell.
Mit jelent az, hogy még több könyv kell? Ez egy szép kifejezés, tehát hogy többet kellene sírni.
Igen, azaz több könnyet kéne ejteni azért, hogy milyen állapotban van ma például a zsidó nép.
Milyen állapotban van?
Meg kéne békülnie Istennel. Mondjuk ki, hogy a legtöbben világi emberek, aki mondjuk a öröksége nélkül él, a Biblia nélkül, Isten nélkül, szövetségek nélkül, fiúság nélkül élnek, és sok-sok fiatalt látni, akik inkább lesznek más vallásúak, inkább mennek más filozófiák felé, hiszen van szellemi éhségük, de inkább elmennek más felé, és ezért teszem fel a kérdést, hogy hány hívő egy könnyeket mondjuk a zsidó szomszédjáért.
Ez egyértelmű, a zsidóság és a kommunizmus között van egy olyan összefüggés, ami nagyon terhes, tehát ez nagyon nehéz ebből kilépni.
Én is 50 éve Magyarországon élek. Tudom azt, hogy nőttem fel, milyen légkörben. Tehát én is magyar vagyok, itt születtem, és nagyon szeretem a hazámat. Bár mondom, a legfájdalmasabb pontom az, amikor ugye hívő körökben vagy hívők között találok antiszemitizmust, és nem tudom a kettőt összeegyeztetni, mert nem is lehet szerintem.
Tehát... De ez nem jellemző ebben az országban, tehát itt elképesztő nő a bevándorlás Izraelből, nőnek a birtokok.
Hangokról beszélek, amikor kimegyek a városba, tehát én nem általánosítok, nyilvánvaló, ez egy nagyon nagy hiba lenne, és én nem is arról beszélek, hogy nincsenek negatívumok a zsidóságban, tehát nincsenek olyan dolgok, amik esetleg nem szimpatikusak az embereknek, viszont nem lehet az egyik végéről a másik végéről átesni, mert nem lesz jó. Tehát nekünk, akik hívők vagyunk, van valami olyan identitásunk, ami egyedül Jézushoz kapcsolódik, akik hordozzák az ő beszédét, az ő viselkedését, az ő karakterét, azok tudnak jó bizonságok lenni zsidónak és nem zsidónak egyaránt. Én nagyon szeretnék magyarként, magyar nemzet egyik kis picin tagjának majd felvonulni Jeruzsálembe, a nagy király városába, a megváltóhoz, és ott azt mondani, hogy Magyarországot képviseljük. Nagyon várom ezt a pillanatot, de hát addig még sok víznek le kell folyni a Dunán.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Amitől nagyon sokan féltik gyermekeiket, az a drog. Selmeci Lajos, a Válaszút misszió vezetője igyekszik segíteni azokon, akik beleestek ebbe a szenvedélybe. Nemrég egy állami kitüntetést is kapott. Vörös Virág beszélgetett vele.
Én fülödi lakótelepen nőttem fel, és szüleim nagyon elfoglalt másod-harmadállásban dolgozó emberek voltak, mint az elmúlt rendszerben, azt mondom, nagyon sokan. Tipikus ilyen kis kulcsanyagban, ilyen kulcsos fiú voltam, és ott a lakótelepen keresve magamat, tizenévesként átélve barátom elvesztését, olyan válaszokat adtam magamnak, hogy hát az életet egy olyan irányba kell folytatni, ahol a pillanatot kell megélni, be kell gyűjteni sok-sok információt, élményt, nagyon sok élményt, színessé kell tenni ezt. Egy olyan társasággal voltunk együtt, akiknél nem volt ismeretlen a szipuzás abban az időben, az ital, a gyógyszerre való hivászat, illetve nem volt ismeretlen valamilyen illegális tevékenységből pénzt szerezni, mert hogy ezek mentén reméltük azt, hogy boldogok leszünk, eseménydús lesz az életünk, és hogy valami színes lesz benne a lakótelepi munkásszülők gyermekeinek az életéhez képest. Hát ezért én fiatalkorúként büntetve is voltam, 23 22 évesen jött el az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy elég ebből az egész történetből, hogy az életemnek kell többről kell szólnia. És akkor kerültem le egy gyülekezetbe, Újpest belsővárosi református gyülekezetbe, nagyon megragadott a környezet először, és aztán pedig maga Isten. Hitre jutottam, egyszerűen valóság lett számomra az, hogy igen, Isten létezik, és a mai napon is meg tud bennünket szólítani. Másképp láttam az egész életemet, és azt mondtam, hogy én így szeretném élni az életemet. Ismerték a hátteremet ott néhányan, és akkor elhívtak Ráckeresztúrra a drogterápiás otthon, hogy érdekelne egy ilyen munka, úgy kerültem le Ráckeresztúrra, 1992. június 2-án, és aztán jött bennem az igény, jó lenne valami iskolát is végezni. Leérettségiztem, teológiára mentem. 2004-ben kérdezték meg, hogy vállalnám-e választott misszió vezetését.
Mondtad, hogy nagyon vágytatok erre a színes, élménydús éjjamának életre. Mm-hmm. Tehát mi húzódhat meg amögött, hogy ez ma rendkívüli mértékben elharapózott?
Jelentős hatás pillanatnyilag, ahol az ország tart, amilyen állapotban van, milyen célt látnak maguk előtt a fiatalok, a tizenévesek, milyen mintákat látnak maguk előtt a tizenévesek. Ha nincs jövőkép, ha nincs minta, ha nincs lehetőség, látás, vagy amit látok, az számomra nem elfogadható, akkor élj a mának, akkor vedd ki, amit tudsz.
Ez egy strucc politika?
Ez is van benne, azt gondolom, összetett. Tehát ez is egy összetett. Valakinek strucc politika így van, nem tudok megvalósítani semmit, hát akkor csináljuk ezt, ami épp most jön. Van, akinek menekülés, meg tudom teremteni magamnak ezt a, hadd mondjam, egy ilyen kicsit blőd kifejezési, ez a rózsaszín világot, ahol ezek a terhek páng leesnek. És...
De eljutottál egy olyan pillanathoz, amikor érezted, hogy most váltani kell, most ebből elég volt. De nagyon sokan életük végéig nem jutnak el ehhez a pillanathoz. Mind múlik az, hogy eljut-e valaki ehhez?
Én most így visszatekintve azt mondom, hogy kegyelem. Én azt mondom, hogy ez mindenki számára mérlegelhető, hogy ő ezekben jól érzi magát azok között, az értékek között, amik között ő van. És én úgy éreztem, hogy nem érzem jól magam. Tehát hiába volt meg, azt mondhatom, hogy mindenem. Én azt mondtam, hogy én nem akarom egyszerűen az életem erről szóljon. Talán ez gyökerezik egy kicsit. Mégiscsak korábbi neveltetésemben, ahogy azért fölnőttem, és amilyen értékeket próbáltak édesapám még belimplántani, hogy ne legyek elégedett azzal csupán, hogy most ilyen ruháim vannak, olyan ékszereim vannak, ilyen körülmények között élek, kocsimmal, stb. Mert hogy az élet az ilyennél több. Mert korábban átéltem szeretve lenni, és szeretni, és család, és közösség. És én azt mondtam, hogy most pillanatnyilag lehet, hogy pénzem van, lehet, hogy ez van, az van, de az az életemből azért hiányzik, hogy a gyülekezeti közösségeink, neked nagyon fontos feladata lenne, hogy ezt meg tudják ők maguk élni. Itt még a mai napig vannak ilyen értékek, hogy elfogadás. Bennem volt egy ilyen elplántálva, ez találkozott egy alkalmas közeggel, aminek az egybeállása az, hogy ez így történt, azt tudom mondani, hogy ez kegyelem. Az az ember adott esetben, aki tényleg benne van abban a helyzetben, nyakig ül benne, ki se lát a fejéből, nem lát lehetőséget másra, és adott esetben ez a feladatunk nekünk, mint missziónak, nekünk egyenként, egyénenként, munkatársaimmal, mint keresztény embereknek, hogy ezt mi hogyan éljük meg, és hogy miért élhetjük meg. Mert hogy mi Isten gyermekeinek mondatunk, eléjük élni és átadni.
Hogy bejöttem, láttam, hogy nagyon sok ige van kirakva plakátokon, meg képeken. Igen fontos szerepet játszik az ige hirdetés a misszió munkájában. Így van ez?
Misszió, ennek ez a lényege. Nem csupán verbális ige hirdetésben, tehát hogy beszél róla, de olyan módon is. És ez nyilván megjelenik a falakon, bibliai versekben, az életmódunkon, viszonyulásunkon.
És az ide betérő emberek mennyire fogékonyak erre?
Szoktunk szervezni karácsonyi, ilyen előkarácsonyi alkalmat. Nagyon sokan jönnek el. 30-40 ember jön el, ige hirdetés, közösség van utána, és eljönnek. Nagyon sokszor rákérdeznek, teljesen spontán beszélgetésben, hát hogy gondolod te ezt, mint lelkész, vagy mint hívő ember, hogy gondolod ezt, hogy gondolkozol erről a kérdésről, és akkor az egy remek alkalom, egy bizonyságtételre, de ezek mindig ilyen minősített alkalmak. Nálunk történik kvázi a magvetés, és aztán adott esetben jóval később történik meg a szárba szökkerés, mondjuk így van. Végezzük ezt az állapotfelmérést, hogy megfelelő kezelőhelyekre tudjuk irányítani tovább a klienseket, illetve amennyiben, hogy nem indokolt más kezelőhely, akkor mi kezdjünk el egy foglalkozást. Nem siklott ki még teljesen, van némi szerhasználat, ebből vannak bizonyos problémái, és ezt igyekszik kezelni. Ezt meg tudja oldani adott esetben itt bent, csoportba jár, egyéni konzultációra jár. Amennyiben olyan súlyos a probléma, terápiás otthonbeli elhelyezés, akkor keresünk terápiás otthont. Ráckeresztúr, Zsibrik, Kovács Szénája és a többi, ővelük ezzel a három általam felsorolt otthonnal van előgondozási szerződésünk, hogyha a kliensnek van egy olyan igénye, akkor bárhol máshol segítünk eljutni, mert hogy minden terápiás otthonban van személyes kapcsolatunk, ismerettségünk.
Körülbelül egy hónappal ezelőtt kaptál egy Elige Vitam nevű díjat. Ez miféle díj?
Elige Vitam azt jelenti, hogy válaszd az életet. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium adja ki évente 5 fő számára. A szenvedélybetegekkel foglalkozó szakmai körökben adják szakmai elismerésként.
És sokat jelent neked, hogy ezt megkaptad?
Amikor jöttem meghívóra, azt hittem, hogy valakinek a kitüntetés átadására kell elmennem. És aztán olvastam, és ki kellett tölteni bizonyítékokat, és akkor csodálkoztam, hogy hát ez nem valaki, hanem az enyém. Rögtön fel is vissza is hívtam, hogy mondom, hogy ezt jól értelmezem. Kicsit olyan is vagyok, mint az elefánt, tehát hogy bennem szép lassan csapódnak le a dolgok. Olyan furcsa volt hallani, hogy én ezt, és hogy hú, hát ez nagyon jól esett a barátok gratulációja.
Hogy néz ki a misszió jövője? Mik a tervek? Az álmok?
Szeretnék egyrészt bővíteni az irodánkat, mert hogy folyamatosan az az éleményünk, hogy kinőttük. Tehát ez egy következő lépcsőfok lenne a terápiás otthon után. Ez egy félutas ház, hogy még inkább, még könnyedebb legyen a társadalomban való visszaéleszkedés. Lépjél kisebbet, még mindig támogatással, de már te szervezed az életedet, saját munkahelyed van, de csoporton kell részt venni még. Remélem, hogy sikerül olyan egyház ingatlant találnunk Budapest környékén.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok. Szent és profán. Vallástörténészek úgy mondják, ez a világ két pólusa. A szent, ami úgymond léttel telített, ami úgy ér el bennünket, mint a most ünnepelt pünkösdön a Szentlélek az apostolokat. A profán pedig az, amit földi valóságként érzékelünk csupán, a megszámolható, a valóságosként megélt dolog. Sajnos ezt a két világot sok esetben külön-külön éljük meg. A reformáció egyik fő célja éppen az volt, hogy Isten egy világáról beszéljen. Az egyházban egyesülnie kellene a szentnek és a profánnak, és nem szétválnia. Sajnos nem mindig ez történik. Az biztos, hogy a boldog életnek mégiscsak az az alapja, ha egy húr pendülésére meghalljuk az égi és földi harmóniát. Nem lehetünk boldogok a szétszaggatott világban, ahol a szívünk egyik fele a földi dolgokért, a másik fele az isteni dolgokért dobog. Kevés olyan embert ismerek sajnos, akiben ez a kettő szívdobanás tényleg egységben van. Egy ilyen kedves, tisztelettes asszonyt szeretnénk most bemutatni. Lelkész feleség, tanár, anya, a magyarság őre közszereplő egy személyben. Halászné Pót Zsuzsannát hallhatják a Szerbiában található Hertelendi falváról. Először családjáról, 5 gyermekéről faggatta Kis Sándor.
5 gyerek az egyáltalán nem sok, hanem inkább kevés. Sok családhoz viszonyítva a mi 5 gyerekünk az soknak számít. Hát úgy látszik, nem volt elég ragadós ez a példa. Habár mondjuk a legkisebb fiunk Benjamin, ott volt több olyan gyermek az osztályában, akik harmadik gyerekek voltak. Hát van 1-2 család, ahol van 3 gyermek.
Hogy lehetne rávenni az embereket, a családokat arra, hogy több gyermeket vállaljanak?
Az egyszerűbben élő emberek jobban elfogadják az életet úgy, ahogy kapják, nem gondolkodnak azon annyit, hogy jaj, most hogy lesz, hogy élünk, hanem egyszerűen elfogadják az életet a maga természetességében, és azt is, hogy több gyermekük van.
Önök itt a délbánáti szorványban élnek most már 25 éve?
Igen, pont most volt 25 éve, hogy ide költöztünk, akkor még teljes létszámú magyar osztályok voltak az iskolában. 90-es évek hozták azt, hogy nagyon sok fiatal elment. 30-40 évvel ezelőtt is mentek külföldre vendégmunkásnak. És a tengeren túlon is nagyon sok bukovinai székely van, és hát innen Hertelendi falváról is. Csak a régebbi generációk, mint az igazi székely családok sokan voltak testvérek. És akkor ezt annyira az a közösség még nem érezte meg. A jobb lét hozta azt, hogy itt is most már nem annyi gyermek született. Vannak generációk, amikor nem is volt magyar osztály, vagy összevont magyar osztályok voltak. És hát Dániel fiunk, ugye, aki most már lelkész, ő mielőtt a teológiára ment, ő mezőgazdasági középiskolába járt, és ő nem indult tovább. Előbb állatorvos akart lenni, aztán otthon gazdálkodott. Elhatározta utána, hogy ő elmegy teológiára. Például mi is nem értjük itt azokat a szülőket, akik nem akarják magyar osztályba iratni a gyermekeiket, mert attól félnek, ugye mivel középiskola nincsen magyarul, hogy jaj, majd utána hogy fog a gyermeknek az iskoláztatása folytatódni. Itt nem kell attól félni, hogy itt valaki nem tanul meg szerbül, mert az akarva, akaratlanul az ráragad, úgyhogy a gyerekek, ahogy kimennek az utcára és távolabb, az természetes, hogy megtanulnak szerbül. Világnyelvet ma már követelnek mindenkitől, de ilyen kis nyelvet, hogy 2-3 nyelvet tudjon egy személy, az kevés van. És annak mindjárt több lehetőség nyílik akkor. A mi gyerekeink már nem tudtak magyar középiskolába itt járni. Bácskában tanultak, Kanizsán és Szabadkán, 200 kilométerre tőlünk. Nagyon sok munkába került, hogy erre rávalót előteremtsük. Mert itt nálunk ilyen távolságokra nincsenek diákjegyek, ahogy például Magyarországon. Először úgy volt, hogy mi Baranyába fogunk menni. Mentünk is oda a húsvéti istentiszteletet tartani, és ott úgy is mutatták be a férjemet, hogy a leendő lelkészünk. És amikor ősszel kellett volna, hogy költözzünk, Hudosi püspök úr azt mondta, hogy hát Béla, változott a helyzet, hogy Hertelendi falvára sokkal szükségesebb volna egy lelkész, mert ez egy sokkal nagyobb gyülekezet, és itt már 4 éve a parókia üresen áll. Őt nagyon érdekelték a hitbeli dolgok, hogyha esetleg szükség lesz valahol kisegítésre, akár istentiszteletem, szóval valamilyen lelkészi szolgálatra, hogy akkor ő majd besegít a lelkészeknek. Ahogy a lelkész hiány itt egyre kifejezettebb lett, Kis Antal bácskai esperes mondta, hát Béla, hát szükség volna, hogy te angazsáld magad, és hogy lelkészi állást vállaljál. Mi azt mondtuk, hogy mi oda megyünk szolgálni, ahol szükség van rá. Úgyhogy mi egyáltalán nem csináltunk abból problémát, hogy most Baranyába vagy ide a Kárpát-medencé legdélebbi gyülekezetébe kell eljönni. Úgyhogy mi ezt elfogadtuk. Úgyhogy itt van szükség ránk.
Ugye a délszláv háború ezt a területet is érintette.
Nagyon közelről megtapasztaltuk akkor Isten kegyelmét, mert ugye a keresztény ember tudja, hogy mi mindig Isten kegyelméből élünk. Valahogy a mindennapok forgatakába, gyors életvitelébe az ember erről hajlandó megfeledkezni. 90-es évek elején Baranyába nagyon nagy harcok dúltak. Apósom azt mondta, hogy ő annyiszor hálát adott a jó Istennek, hogy mi ide kerültünk, és nem oda. Azt mondja, hogy ő a sokkal nehezebben tudta volna elviselni, hogy az ő fia ott van Baranyába. De ott mai nap is még aknák vannak, és aknamezők, amik nincsenek megtisztítva.
Azért itt sem volt könnyű.
Igen, a háborús időszakban bennünket annyit érintett, ahogy mindenhonnan, hogy vitték a tartalékosokat el. Milyen szörnyű volt, hogy az ottani magyarokat és az itteni magyarokat gyakorlatilag szembeállították egymással, mert ott a horvát katonaként, itt pedig ugye a jugoszláv katonaként kellett egymás ellen harcoljanak. Jött a férjemnek is behívó. Csak ő egyszerűen kimondta, hogy ő azt nem írja alá. Úgy látszik, hogy ezt így ott elfogadták, mert azért másoknak bujkálniuk kellett, és elmentek. Ő kategorikusan kijelentette, hogy ő nem írja alá. Egyszerűen úgy látszik, hogy őt elfogadták, hogy ő lelkész, és hogy ő neki itt a helye, nem a harctéren.
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viseled pajzsát. Viselsz pogány vérrel festett éles szabját. Vitézlő oskola, immár Isten hozzád.
Pancsovának a város másik végén repülőgyára is volt, úgyhogy a Pancsovát az első bombák már támadásban érték. Először ilyen katonai célpontokat próbáltak megsemmisíteni. Azt gondolták a nyugatiak, hogy itt pár nap alatt végeznek. Nem így történt. Március 24-től egész június 10-én ért véget. Elejében itt Pancsován is ugye bombáztak, mondjuk nem annyira sűrűn, mint Belgrádban, mert Belgrádban mindenfelé hullottak a bombák. De mi azt is éreztük itt. Az ember megtanulja azt, hogy az milyen hang, milyen neszeket hall gyakorlatilag. Hát előtte szirénáznak mindig. Mondom, hogy már a bomba leesett, és még nem volt sziréna. Úgyhogy az sem mindig stimmelt. Itthon voltunk. Hanem amikor a három gyárat mindegyszerre bombázták, ez a három gyár így körbe öleli a falut. Akkor a polgármester is a lakosságot arra kérte, hogy aki tudja, az hagyja el a várost. Nagyon sokan nem is a bombáktól fél, hanem mert ezek vegyi gyárak. Például amikor a petrokémiát bombázták, akkor eltalálták egy tartályat, és akkor rettentő nagy mennyiségű ilyen rákeltő mérgező anyag került a levegőbe.
Gyerekek is itt voltak ebben az időszakban, hát, vagy őket elküldték?
Amikor ez a nagy bombázás volt, mindjárt volt, aki telefonált és kérdezte, hogy vagyunk, és hogy menjünk a falu másik végére, ami ugye mégiscsak 2 kilométerre messzebb van innen, és amikor ez a bombázás volt, akkor a férjem mindjárt reggel kocsiba ült, és a kisebb gyermekeket elvitte. Például mi is 2 hétig nem aludtunk itthon. A kántornőnknek az édesanyja még akkor élt, és a testvére, ők is a falu másik végén laknak, mondták, hogy ott van hely. Úgyhogy mi napközben hazajöttünk ide, mert az állatok itt voltak.
A gyerekeknek mit lehetett mondani?
Magunkhoz öleltük, én emlékszem rá akkor, amikor itt a legközelebbi bomba leesett, amikor az energiaközpontját eltalálták a szemben levő gyárnak. Itt a parókián nem törtek ki az ablakok, mert mi olyan közel voltunk.
Tanárként dolgozik, testnevelést tanít, vannak magyar diákjai.
Szlovákok azok többen vannak, ugye ezen a területen. Nekem az az érdekes, hogy az én osztályomban 3 magyar diák van, ami általában ritka az iskolában, hogy egy osztályban 3 magyar diák van, és hogy az pont az én osztályomba került. Hát ha például mondjuk kimondottan hozzászólok, vagy neki magyarázok valamit, vagy kérdezek, akkor én azt magyarul kérdezem tőle. Diákok elfogadják. Na néha valaki mondja, hogy hát mondjam meg szerbül is azt, hogy én most mit mondtam.
Pancsován van egy televízió, aminek van egy magyar műsora.
Elejtől kezdve bevontak engem is a tévéműsor csinálásába, hogy mondjam úgy, mert 1999 karácsonyán, tehát a bombázás évében indult meg itt a magyar műsor. Itt tudni kell, hogy Pancsova már a milosevicsi rendszerben ellenzéki város volt. A szlovák és a magyar közösséget kérték fel, hogy próbálják megszervezni azt, hogy kiket tudnak mozgósítani, akik képesek lennének tévéműsort szerkeszteni. És hát persze, ugye a tanárok művelődési egyesületeket vonták ebbe be. Tudják azt, hogy mi ugye Szabadkáról jöttünk, én magyar középiskolába, magyar gimnáziumba jártam. Senki nem volt közülünk, hogy azt mondjam, szakmabeli, megpróbáljuk úgy, ahogy mi tudjuk, és lehetőségünk van rá csinálni. 3 csináljuk a műsort, és van egy ilyen külmunkatársunk, a Martinek Imre, aki nagyon sok hírt, fényképet küld nekünk. Lőcsei Ilona és Kerekes Emília van még a szerkesztőség.
Önkéntesen gyakorlatilag.
A tévétől kapunk egy kis honoráriumot. Tényleg csak ilyen jelképes, mert havonta kicsit több, mint 100 euró körülbelül. Úgy szoktam mondani, hogy ez szeretett munka. Megpróbáljuk Délbánát közvetét felölelni. Iskolákban is, ugye, amire ritkán van esemény, mert ugye Székely Kevén van az egyetlen tiszta magyar iskola, Torontálvásárhelyen, Debeljacsán ott is vannak magyar osztályok, kamerákkal ide ritkán jutunk el.
Ön is egy lelkipásztornak a lánya.
Szép emlékeim vannak ugye gyermekkoromtól kezdve, annak ellenére, hogy abban az időben egész más volt, amikor az egyházat le is nézték, megpróbálták elnyomni, lelkészeket is félemlítettek meg. Édesapám is szolgálatát végezte, hogy ő Feketicsen volt azelőtt, a német gyülekezet lelkésze. A németek ott voltak, és amikor elűzték, elvitték, elmentek, akkor ő, ahogy mondta, hogy lelkipásztor lett gyülekezet nélkül. Viszont Szabadkán pedig az ottani lelkész, az pedig más irányt váltott, az újabb ideológiának adta át magát. ott hagyta a lelkészi állását. Édesapám így fogalmazott, hogy ő gyülekezet nélküli lelkész volt, a Szabadkai pedig egy lelkész nélküli gyülekezet, és így egymásra találtak. Édesanyám pedig diakonisza volt azelőtt, mielőtt férhez ment, mert Verbászon volt az egyháznak diakonisza háza, és Feketicsen pedig árva háza, de mivel ugye ezeket az egyházi intézményeket a II. Világháború után az egyháztól elvették, akkor én férhez mentem, a férjem nem volt lelkész. Úgyhogy én is utána lettem lelkész feleség. Ő neki már 10 éves munka ideje volt más munkahelyeken. Lehet, hogy ezért ismeri jobban az embereket. Piacon volt, hogy ő nevezte, vámszedő, helypénzszedő, igen. Na, a vámszedőből lett a lelkész, mert az volt az utolsó munkahelye, mielőtt lelkész lett.
Áldott szép bünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele. Te nyitod rózsákot meg illatozásra, néma fülemile torkát kiáltásra. Fákot is te öltöztetsz sok színű ruhákba.
Halászné Pót Zsuzsanna után maradunk a szent és profán témájánál. E hétvégén lesz a 10. református zenei fesztivál Budapesten, a Kálvin tér Bakács tér környékén. Böszörményi Gergely, a rendezvény szervezője mesél a hétvégéről.
Az alapgondolat ugyanaz, nem kell azt évente változtatni. Megmutatni a reformátusoknak, más felekezetőknek is, hogy mi az egyházunk. Arra kezdtem rájönni így a 10 év alatt, hogy a hitről is nehezebb beszélni a híveknek, hogyha nem tudjuk, nem ismerjük az egyházunk struktúráját. Tehát ha nem tudja egy diák, hogy mi a zsinat, nem tudja, hogy hány missziónk, szeretetszolgálatunk, iskolánk, stb. Van, akkor tulajdonképpen egy olyan légüres térbe kezdünk el a hitről beszélni, amihez egy gyermeknek valószínűleg kötődni kellene, azon keresztül talán hamarabb megérti az egészet. Ne vasárnapi reformátusok legyünk, akik elmegyünk 10 órakor templomba, 11 órakor meg már egészen másra gondolunk. Tehát az evangéliumnak a terjesztése, az evangéliumnak a továbbadása nekünk, egyházi tagoknak is kötelességünk. És hogyha azon belül még másokat is inspirálunk arra, és igyekszünk összefogni, hogy ezt közösen tegyük meg, akkor nekünk ez a dolgunk, ez a hívásunk. Mindenkinek ez a kötelessége. Arra hívjuk a különböző református közösségeket, hogy jöjjenek el. A református egyházban olyan tehetségek vannak, zenei, versmondó, táncos, és mindenféle művészeti ágban, vagy mindenféle kulturális vonalat tekintve olyan tehetségek vannak, akiket föltétlenül van értelme megmutatni. A másik oldalon pedig az evangélium továbbadása. Én nagyon komolyan gondolom.
A tehetségekről egyből eszembe jutott ez a csellista fiú, aki szerepel.
15 éves. Devics Gergő, fiatal legény, a Zene Akadémia kiemelt tehetségek osztályának a tagja. Egy másik fiúval együtt, aki ugyanennek az osztálynak a tagja, fognak ketten játszani. Egyébként Kocsis Zoltánnak a születésnapi koncertjén is Devics Gergő fog többek között csellozni. Ezeket a tehetségeket érdemes megmutatni.
Hova valós egyébként?
Fasorba, a presbiter, a papája. Aktívan élik a hitéletüket egy gyülekezetben. Na pont ezekre vagyunk kíváncsiak, és ezeket szeretnénk megmutatni.
Még ki fog szerepelni?
Vannak az úgynevezett világi zenekarok. Ezeket azért hívom most már így idézőjelesen világi zenekaroknak, mert ezeket világi fesztiválokon is lehet látni. A kifejezetten szakrális alkalmakon játszanak, fellépnek azok a kórusok, organisták, hangszeresek vagy énekesek, akik esetleg csak templomban és csak kifejezetten egyházi alkalmakon játszanak. Ez is egy nagyon szép pálya és egy nagyon szép kör, de közben a református zenei fesztivál ugye úgy épül föl, mint maga a presbiteriális egyház. Vannak a világi, meg vannak az egyháziak. Többek között fellép az Elftökleng együttes, fellép az Ismerős Arcok, Lovász Irén, Szalonna és Bandája, aminek az az érdekessége, hogy Szalonna egy viski református család Kárpátaljáról, a húga, a papája és a mamája mindenki zenél. Ezen a koncert végére, ezt én kérem tőlük minden évben, felmegy a 4 fős család, abban marad a bazsevállás, tehát abban marad a népzenei játszás, elkezdenek 4 szólamban zsoltárokat énekelni. És a közönség egészen pontosan nem érti, hogy most itt mi történik, de mindenki tudja, hogy ettől református zenei fesztivál a református zenei fesztivál, hogy egyrészt nagyon sokféle stílus belefér, másrészt az evangélium mindig ott van velünk.
Hát a profánból a szakrálisba érkezik meg.
Így van, és talán a kultúra és a kultusz ismét egymásra talál. Ez az az érzés, amely azt hiszem, hogy mindannyiunkat sokat megérint, és talán azokat is megérinti, akik egyébként nem járnak templomba, és nem is hívők. Egy jó példa erre a fáklyás menet. Az idén a Calvin téri templomot renoválják, ezért nem tudunk a Calvin térre megérkezni úgy, mint eddig 9 éven keresztül, hanem fordítva fogunk menetelni. Felhívtam a bakástéri katolikus templomba az atyát, a barátomat, aki eddig is a fesztivált mindig befogadta különböző zenei programokkal, és megkérdeztem tőle, hogy miután az idén nem tudunk a Calvin térre menni, ha a Calvin térről indulunk és a bakástérre érkezünk, beengede bennünket a katolikus templomba egy református áhítatra. És azt mondta, gondolkodás nélkül a templomban van a helye. Figyelem, az idén a Calvin térről indulunk kivételesen, és a bakástérre érkezünk meg.
Ez mikor lesz?
24-én pénteken, mindig az első napnak a legfőbb eseménye, és utána egy késő esti zenés áhítatot tartunk, tehát még egyszer a bakástéren, a templomban, ahol két püspök fog szolgálni, a Dunántúlról Steinbach püspök úr, és a Felvidékről pedig Fazekas László, és a Felvidék igen erősen mutatkozik meg az idén a fesztiválon. Pont ezen a hétvégén lett volna a felvidéki kórus találkozó, és így a Felvidékről több kórus is jön énekelni, és ebben a bizonyos késő esti zenés áhítatban egy 250 fős egyesített kórus énekel. Minden évben ahhoz a 700-800 emberhez, azért nem olyan kevés, akik így vonulunk a Rádai utcában, csatlakozik legalább 30-40 ember, akik nem tudják, hogy mi ez, megkérdezik, hogy hova megyünk, elmondjuk neki, hogy mi ez, ez a református zenei fesztivál, az Úristen dicsőségére énekeljük most az oltárokat, és bejönnek velünk a templomba. Egy másik nagy alkalmunk van, ezt tavaly indítottuk el, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén énekelt egy 500 fős kórus, ahogy a határon túli kedves testvéreink mondják, a Nemzet Múzeumának a lépcsőjén akarunk énekelni, és ez milyen más, mint a Nemzeti Múzeum. Itt most valóban megint egy ilyen 500-600 fős kórus jön össze, ebbe még az országgyűlés kórusából is jönnek néhányan egyébként, tavaly is voltak. Ezt jó előre feltettük az internetre, van egy honlapunk, az RZF, mint Református Zenei Fesztivál, tehát rzf.református.hu. Ezen az oldalon minden olyan kotta és minden olyan énekrend megtalálható, akár a fáklyás meneté, a késő esti zenés áhítaté, vagy a Nemzeti Múzeumos fellépésé, amit, hogyha valaki meg akar tanulni és el akar jönni, akkor nyugodtan eljöhet.
Nagyon érdekes kerekasztal beszélgetések is lesznek.
Szakó Gábor és Bíró Zoltán, hát két neves emberrel találkozunk. A következő alkalommal a szombati napra meghívtuk a Prust, vagyis a Protestáns Újságíró Szövetséget. Novotny Zoltán, reméljük, hogy egészsége megengedi, hogy eljöjjön. Jónás István, a Magyar Rádiónak a vezérigazgatója, Nagy Katalin, aki a Hír TV-ben és a Láncid Rádióban van, és Csoma Áron a meghívott vendégek.
Ezek hol lesznek, ezek a beszélgetések?
Ezek a Rádai utca 28 szám alatt a szokásos teológia dísztermében lesznek, és még a harmadik napi műhelyet is elmondom. Arra gondoltam, hogy lehet egy ilyen címet adni, hogy Reformátusok a Parlamentben, és erre Balogh Zoltán, Kocsis Máté, Hoppá Péter, Demeter Zoltán, többen elvállalták a jövetelt. Nem a pulpituson ülünk. Teljesen olyan valóban ennek a beszélgetésnek a légköre, mintha egy igazi baráti társaság lenne. Tulajdonképpen csak egy pohár bor hiányzik mindenkinek a kezébe.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.